hogy nemigen tudott ellenállni. Ekkor Libart bíró lépett előre. Ő is érdeklődéssel nézte ezt a helyszínt. Mintha egy régi film peregne, jegyezte meg. Lapointe is visszajött már, és tekintete a Maigret ével találkozott. Nem szóltak semmit, de egyet gondoltak. Második. Azt hiszem, jó lenne, ha ide küldenék 2-3 rendőrt, hogy távol tartsák a kíváncsiskodókat, javasolta az őrsparancsnok. A lakók már csoportba gyűltek a folyosón és a lépcsőházban. Az ügyészség emberei nem időztek tovább a helyszínen, a törvényszéki orvostani intézet munkatársai pedig elvitték a holttestet. Lapointe észrevette, hogy Maigret komor arca sápadt. 3 nappal ezelőtt Maigret még nem ismerte a halottat, még csak nem is hallott róla. De az asszony a képzelete szülte vagy a valóság okozta szorongásban ő hozzáfordult. Személyesen próbált beszélni vele, mert bízott benne, és ő most is úgy látja maga előtt, ahogy csodálattól ragyogó szemmel megszólítja a járdán. Egyszerűen bolondnak vagy félbolondnak tartotta. Pedig valami homályos kétely élt a lelke mélyén, és megígérte neki, hogy meglátogatja. Talán éppen ma délután jött volna el. Már késő volt. Valóban meggyilkolták, nem hiába félt szegény. Gyűjtsék össze az új lenyomatokat minden helyiségben minden tárgyról. Még azokról is, amelyekhez nemigen nyúlhattak, mondta Maigret. Zűrzavaros hangokat hallott a folyosóról, kinyitotta egy kicsit az ajtót. Vagy egy tucat újságíró és fényképész zsibongott kint, akiket a rendőr nem engedett be a lakásba. Valaki mikrofont tartott Maigret elé. Miféle bűntényről van szó, főfelügyelő úr? Semmit sem tudok róla, uraim. Csak annyit mondhatok, hogy a nyomozás még el sem kezdődött. Ki volt az áldozat? Egy idős hölgy. Antoine de Karaménénak hívják. Már elmondta a házmesterné. Azt is elmondta, hogy a hét elején itt járt a maga embere, és kérdezősködött felőle. Oka volt rá azt gondolni, hogy veszélyben van. Csak azt tudom mondani, hogy pillanatnyilag semmit sem tudok. Ugye magányosan élt? És nem fogadott senkit. Tudtunkkal ez volt a helyzet. De van egy unokahúga, akinek nem tudom a nevét, az néha meglátogatta. Masszírozó nő, nem messze lakik innét, a túlparton, a Pont Neufnél. A magnetofon rögzítette ezt a rövid nyilatkozatot. Majd megjelenik a délutáni lapokban. Akkor valószínűleg az unokahúg is jelentkezik majd. Nem fényképezhetnénk le a lakást? Még nem. A bűnügyi szakértők dolgoznak bent. Most pedig kérem, hagyják szabadon a folyosót és a lépcsőházat. Az udvarban várjuk. Maigret újból becsukta az ajtót, és végre bejárhatta a lakást. Az előszobából a szalomba lépett az ember, ahol Antoine-nét megtámadták, amikor hazatért szokásos sétájáról, a Tuiléria-k kertjéből. Valaki járt a lakásban, míg ő nem volt otthon, ahogyan gyanította. De mit kereshetett? Mit rejthetett ez a lakás, ami indokolhatta ezt az álhatatosságot? Nyilván korábban tért haza, mint szokott, és a rajta kapott betolakodó eltette láb alól. Vajon ez nem arra val, hogy az öregasszony ismerte a betolakodót? Máskülönben az illető el is menekülhetett volna. Miért kellett megölnie az öreg hölgyet? Vannak új lenyomatok. Eddig csak az öregasszonyét találtuk. Azon kívül a szalon asztalán az orvosét. Ezeket már lassan megismerjük. A szalonnak 2 ablaka volt, és mint az emelet minden helyisége, alacsony volt. Egy ajtó nyílt az ebédlőbe, amely épp olyan divatja múltnak látszott, mint a többi, és mint maga az idős hölgy. Az egyik sarokban, egylábú kerek kis asztalon hatalmas növény zöldelt egy szövettel borított cserépben. Mindenütt rend és kínos tisztaság. Az ebédlőnek csak egyetlen ablaka volt. Vele szemben ajtó nyílt a konyhába. A kenyeres dobozban még friss kenyér. A hűtőszekrényben több kis csomagot talált Maigret. Az egyikben néhány szelet sonka. A másikban sertésborda. Aztán egy fejsaláta és fél üveg tej. Már csak egy szoba volt hátra, ez is az udvarra nézett, mint a konyha, a hálószoba. Óriási tükrös szekrénye diófából, mint az ágy meg a többi bútor. A padlót kifakult, erősen kopott keleti szőnyeg borította. Mindenből bizonyos méltóság áradt. Nyilván vissza kell majd jönnie délután, hogy egyenként is átvizsgáljon minden tárgyat, beleértve a fali szekrénykék és fiókok tartalmát. Végeztünk, főnök. A fényképészek vitték el a masináikat. De csak az öregasszony új lenyomatait találták. Megré utasítást adott a rendőrnek, hogy senkit se engedjen be, kivéve a felügyelőt, akit majd ide küld. Leballagott a félhomályos lépcsőházban, a kopott lépcsőkön. A korlát kifényesedett a 2-3 évszázados használattól. Az újságírók és a fotóriporterek lent, az udvaron vívták csatájukat a házmesternével, aki pattogó hangon válaszolgatott nekik. Lapointe szótlanul követte mindenüvé a főfelügyelőt, őt is letörte az eset. Újra meg újra maga előtt látta Antoine Nét abban a kicsi irodában, ahol fogadta, és ahol arra a meggyőződésre jutott, hogy a hölgy nem egészen beszámítható. A madárkereskedő, a kirakatra festett név tanúsága szerint Kaille úr a kalikkái mellett áldogált hosszú, szürke vászonköpenyegében. Megengedi, hogy telefonáljak? Szívesen, főfelügyelő úr. És huncutul, nagy büszkén mosolygott, mert felismerte meg Rété a telefon az üzletben volt, amely tele volt zsúfolva kalikkákkal, sőt aranyhalas akváriumokkal is. Egy öregember, aki szintén köpenyt viselt, a halakat etette. Halló! Lukasz? Küldj valakit ide a mégiszerie rakpartra. A 19 Bégbe. Jambierté. Rendben. Jöjjön a lakásba, és ne engedjen be senkit. Telefonálja feleségemnek, hogy ne várjon ebédre. Amikor visszatette a kagylót, az öreg madárkereskedőhöz fordult. Régóta lakik ebben a házban. Még az apám rendezkedett be itt, én akkor 10 éves voltam. Tehát ide költözése óta ismerte Antoine-nét. Úgy 40 éve is van már ennek. Első férje, de Karamé úr még élt akkor. Tekintélyes megjelenésű, szép ember volt. Fontos hivatalt töltött be a városházán, és amikor ünnepséget rendeztek, mindig adott jegyet nekünk. Sok vendéget fogadtak abban az időben. 2-3 baráti házaspár jött csak nem minden héten kártyapartira. Milyennek találta Antoine-nét? Aranyosnak. Csinosnak. De látja, milyen a sors, az ember azt hitte volna, hogy nem valami egészséges, és nem ér meg nagykort, annyira törékeny. A férje viszont teszt ember volt, akit sohasem láttam betegen. Mindig jókedvű volt. Mégis ő halt meg váratlanul az irodájában, a felesége pedig még tegnap is élt. Kevéssel utána ment férjhez újra. Ó, de hogy is? Csak nem 10 évig maradt egyedül. Aztán találkozott valahol ezzel az Antoine úrral, aki végül is elvette. Nem mondhatok rá semmit. Bizonyára derék ember volt, ha nem is olyan kiváló, mint az első férj. Az Hotel de Ville áruházban dolgozott, azt hiszem, csoportvezető volt. Özvegyen élt. Kis műhelyt rendezett be odafönt, furt faragott, ez volt a szenvedélye. Nem sokat beszélt. Jó napot, jó estét! Alig hagyta el a házat. Volt egy kocsija, vasárnap azzal vitte a feleségét vidékre. Nyáron valamerre Étretat környékére utaztak. Lakik még valaki a házban, aki jól ismerte őket. Azt hiszem, hogy én vagyok az egyetlen. A többiek már mind meghaltak, új emberek költöztek a helyükre. Senkit sem látok a régiek közül. Elfeledkezel Crispin úrról, papa szólt közbe a fia, aki nem tágított a küszöbről. Igaz, de mivel nem látom soha, nehezen képzelem el, hogy még él. 5 éve magával tehetetlen. 2 szobában lakik az 5-en, a házmesterné viszi fel neki az étel.